Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 150. zsoltárunkat keressük ki, és a 150. zsoltárunk első verszakának éneklésével magasztaljuk Urunkat. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Így kezdődik ez a zsoltár vers. Foglaljuk most el a helyünket, és keressük meg a 377. dicséretünket, 377. énekünket énekeljük mind a három verszakával. Így kezdődik ez a dicséretünk, Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten szavára, amely most a Zsoltárok könyve 28. fejezetéből hangzik hozzánk a következőképpen. Téged hívlak, Uram, kősziklám, ne fordulj el tőlem némán, mert ha némán elfordulsz, hasonló leszek a sírba roskadókhoz. Halld meg esedező hangomat, amikor segítségért kiáltok, kezemet fölemelve szent templomot felé. Ne sorolj a bűnösök és gonosztevők közzé, akik békésen beszélnek embertársaikkal, de rossz szándék van a szívükben. Fizess meg nekik tetteik szerint, gonosz cselekedeteik szerint. Kezük munkája szerint fizess meg nekik, torold meg rajtuk, amit elkövettek. Mivel nem figyelnek az Úr tetteire, sem kezének munkájára, lerombolja, nem építi őket. Áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. Az Úr az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje. Segítsd meg népedet, áld meg örökségedet, légy pásztora, és gondozz örökké. Most foglaljuk el a helyünket, s válaszoljunk imádságban Isten új szavára. Olyan jó, Urunk, hogy most is hozzád fordulhatunk. Olyan jó, hogy együtt lehetünk itt a te házadban. Hogy a rohanás után megállhatunk, elcsendesedhetünk, figyelhetünk rád. Urunk, olyan jó, hogy kiönthetjük a szívünket előtted. Előtted, aki valóban kőszikla vagy számunkra, akire érdemes alapozni, építeni az életünket. Aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Köszönjük neked, hogy megtapasztalhatjuk mi is azt, amiről a Zsoltáros vallott itt, hogy erőm és pajzsom az Úr. Hálát adunk neked. Minden olyan eseményért, most itt visszagondolva az elmúlt napokra is, amikor erre csodálkozhattunk rá. Hálát adunk neked azért, hogy valóban te oltalom, menedék vagy számunkra. Hálát adunk neked azért, hogy oda mehetünk a terheinkkel, a gondjainkkal, a bajainkkal, a bűneinkkel. Köszönjük, hogy te azt ígérted, hogy ha visszük a terheinket, akkor ott nálad letehetjük, és megnyugvást kaphatunk. És köszönjük, hogy a bűnökre pedig van bocsánat. Köszönjük, hogy felszabadultan, örvendező szívvel indulhatunk tovább. Urunk, úgy szeretnénk azt is, amivel a Zsoltáros folytatta, hogy ezért benned bízik a szívem. De hadd valljuk meg neked azt is, hogy nem mindig tudtunk igazán rád tekinteni, hogy nem mindig a te szavadnak engedtünk, nem mindig arra indultunk, amerre te mutattad. De köszönjük, hogy ezeket a vétkeinket, mulasztásainkat is hozhatjuk, és köszönjük neked, hogy te kész vagy, ha bűnbánó szívvel valljuk meg megbocsátani. Szeretnénk most, hogy így hazatérni innen. Kérünk téged, szent lelked által munkálkodj hát bennünk kegyelmesen, Készítsd a szívünket ígéd meghallására, hogy hadd mehessünk valóban úgy el, hogy tudjuk árasztani is aztán családunk tagjai felé, munkatársaink felé, szomszédaink felé mindazt, amit tőled kaptunk, szeretetedet, a bocsánatot tudjuk továbbadni, irgalmasságot gyakorolni a körülöttünk lévők felé, békességedet tovább sugározni. Kérünk téged, hogy légy hozzánk kegyelmes most is, és áld meg így ezt az Isten tiszteletet számunkra. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. A 372. dicséretünknek az első verszakát énekeljük, készüljünk így Isten üzenetének meghallgatására. 372. dicséretünk így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát.
Isten igéjét két helyről olvasom. Az egyik hely Jakab apostol leveléből való, az első fejezet 21. verszakából. Így szól hozzánk: szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani a lelketeket. A másik ige a római levél 8. fejezetének 14. verszakából szól: akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Foglaljuk el a helyünket. Krisztusban szeretett testvéreim, minden korok emberének egyik legelső és legfontosabb kérdése Istennel kapcsolatban az, hogy hogyan szól, hogyan beszél az Isten, és vajon van-e személyes üzenete, mondani valója a számomra. Ne gondoljuk azt, hogy csak kiskorú gyermekek kérdeznek ilyesmit, felnőtt, meglettkorú emberek egy-egy különös, nehéz álom után dilemmáznak afölött, hogy most az Isten szólt hozzájuk, vagy egyszerűen csak álmodtak, képzelődtek. Hogyan szól az Isten? Hogy beszél hozzánk az Isten? Van úgy, hogy mi magunk mondjuk egy intőjel kapcsán, ez bizony az Isten jele volt, az Isten félreérthetetlen hangja volt. Bizonyára ismerjük valamennyien Luther Mártonnak a történetét, hogyan lett belőle pap, Ágoston rendi szerzetes. Éppen hazafelé indult, és egy nagy erdőn vágtatott keresztül, amikor óriási nagy vihar kerekedett. Fogadalmat tett Istennek, hogyha megmenekül ebből a viharból, akkor életét az Úr szolgálatának szenteli. Megmenekült a viharból, fogadalmát megtartotta, és beállt az Ágoston rendi szerzetesek közé. Luther számára azonban a viharból való megszabadulás egyértelműen Isten szavát, Isten elhívását jelentette. Hogyan szól hozzánk ma az Isten? Mit mond nekünk? Vannak, akik szerint Isten csak azokkal beszél, akik jól viselkednek, akik folyton folyvást csak jót cselekednek, akiknek fedhetetlen, tiszta az életük. Sokaktól hallottam azt, hogy az Isten szava az emberben a lelki ismeret útján szólal meg. Csak az a baj, hogy kevés a mai világban a lelki ismeretes ember. Kevesekhez szól az Isten. Mi az igazság? Hogyan beszél Isten? Hogyan szól hozzánk? Hogyan vezeti az övéit ebben a világban? Mielőtt erre a kérdésre, ezekre a kérdésekre felelnénk, azelőtt vessünk egy pillantást a múltra. Isten a kezdetek kezdetén, még a bűneset előtt, de a bűneset után is egy ideig közvetlen módon szólt az emberhez. Ez azt jelentette, úgy szólt az emberhez Isten, mint ahogy én szólok az egyik itt lévő testvérünkhöz. Ilyeneket olvasunk a Szentírás elején, így szólt az Úr Ádámhoz. És Ádám így cselekedett, vagy nem. Ezt mondta az Úr Noénak, Ábrahámnak, Izsáknak. És Noé, Ábrahám vagy Izsák vagy úgy cselekedett, ahogy Isten mondta, vagy nem. Isten később prófétákat és tanítókat használt föl arra, hogy az ő akaratát, üzenetét kijelentse népe számára. Szólt Mózesen keresztül, szólt Ézsaiáson keresztül, Jeremiáson és a többi prófétákon keresztül. Aztán pedig különféle jeleket, csodákat, angyalokat, eseményeket használt föl annak érdekében, hogy kijelentse az ő akaratát. Végül pedig legutoljára a legnagyobb üzenetet az ő szent fiában, Jézus Krisztusban jelentette ki nekünk. Isten legutolsó és egyben legnagyobb üzenetét Jézus Krisztusban jelentette ki a számunkra. Az egyszülött fiúban az Isten mindent elmondott önmagáról, amit csak tudhatunk róla. Az egyszülött fiúban Isten mindent elmondott az emberről, az emberi élet értékéről és az emberi élet lehetőségeiről. Jézus elhozta közénk a mennyek országát, és mindenkit hívott, invitált abba, bíztatva övéit, hogy elkészített hely van ott a számukra. Hogyan hallhatom meg Isten szavát, hogyan beszél ma Isten velünk? Milyen módon vezeti az övéit? Két igét olvastam föl, most ezeket újra el fogom mondani, figyeljünk. Jakab apostol levelében ezt olvassuk: szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. A római levélben pedig ez áll: akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Láthatjuk az egyikben az ige megtartó erejéről, a másikban pedig a Szentlélek vezérlő erejéről van szó. És ebben van a lényeg: ige és Szentlélek. Isten az ő akaratát, az ő üzenetét ma az övéi számára az igében és a Szentlélekben jelenti ki. Természetesen a mi Úrunk ma is szólhat természeti jelenségek, megmagyarázhatatlan események, történések által, akár még álmok révén is. És hitem szerint olykor-olykor ezt meg is teszi. De általános de a világgal kapcsolatos általános akaratát és azon belül személyesen velem kapcsolatos kijelentéseit a legmegbízhatóbb forrásból igéje és szent lelke által ismerhetem meg. Ige és szent lélek. Most szólni fogok az igéről, és utána szólni fogok a szent lélekről is, és végül pedig a kettőnek együttes hatásáról, együttes megnyilvánulásáról, erejéről. Először az igéről tehát. Az ige mindig Isten kijelentését, Isten üzenetét tartalmazza. Gondolhatunk akár az írott igére, a szentírásra, gondolhatunk a prédikációra, a hirdetett igére, gondolhatunk a látható igére, a sákramentumokra, vagy éppen a testélet igére Jézus Krisztusra. Mindig Isten kijelentését, üzenetét tartalmazza, fogalmazza meg. Ahol nincs ige, ott nincs gyülekezet. Ahol nincs ige, ott nincs keresztény élet. Tévedésben van az a sok ember, aki Isten kijelentésével mit sem törődve, mégis Isten gyermekének tekinti saját magát. Hogyan lehetne az Isten gyermeke, aki nem ismeri a kijelentést, aki nem ismeri Isten igéjét? Pár héttel ezelőtt prédikáltam arról, a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Ha nem ismerjük a Krisztus beszédét, ha nem hallgatjuk, ha nem táplálkozunk abból, akkor hogyan hihetünk? Az ige formája úgy a gondolkodás módunkat, hogy az mind inkább a krisztusi értékrend szerint való legyen életünkben. Az igéből ismerem meg a valóságot. Ez nagyon fontos. Egyik hittanórán gyerek azt kérdezte, miért rossz a horoszkóp? Miért rossz horoszkópokat olvasni? Azt feleltem neki, azért, mert a horoszkópok sok mindent mondanak, jósolnak, jövendőlnek, és vagy beteljesednek, vagy csak részben, vagy egyáltalán nem, egészen mindegy, a horoszkópok hazudnak. Nem mondják el az igazságot. Isten igéje ezzel szemben elmondja nekünk az igazságot. Az Isten igéje mellébeszélés nélkül szembesít bennünket az igazsággal. Mi az igazság? Az igazság az, hogy valamennyien bűnben fogantunk, bűnben születtünk, és bűnben élünk. Az Isten ellenségei vagyunk, kivétel nélkül valamennyien. Ez nem abban áll, hogy én minden keresztény templomnak az ablakát kővel bedobom, sőt, még az is lehet, hogy tisztelem az Istent a magam módján, de akkor is bűnös vagyok. Bűnös vagyok, a kárhozat fia, nincs rendezve a kapcsolatom az élő Istennel. Ezért a halál, a kárhozat vár reám. El fogok veszni, a pokol tornácára fogok kerülni. De Isten megmentett. Isten elküldte az ő egyszülött fiát ebbe a világba, és az egyszülött fiú elkárhozott helyettem. Pokolra szállt helyettem. Magára vette az én bűneimet, a bűneimnek a büntetését, és belehalt abba. Félreértés ne essék, az én bűneimnek, konkrétan és személyesen az én bűneimnek az ára került az egyszülött fiú vérébe. Az egyszülött fiú életébe. Ha ezt a váltságművet bűnbánó hittel én magam elfogadom, magamra nézve igaznak tartom, elfogadom, akkor én is az üdvözültek sorába kerülök. Megmenekültem. A mennyország osztály részese leszek. Ez az evangélium. Ez a jó hír. Ez az a valóság, testvérek, amiről egyedül csak az Isten igéje, Isten beszéde szól. Sem a horoszkóp, sem a pszichológus jó tanácsai, sem egy kedves barát jó szándékú biztatása nem fogja ezt nekem elmondani. Sehol nem fogok ezzel szembesülni. Bűnös vagyok, megváltásra szorulok, hiával vagyok az Isten dicsőségének, de van szabadulás. Jézus Krisztus vére által. Ez csak az Isten igéje mondja el az én számomra. Az igének, hogy mondja Jakab apostol, lelkünket megtartó ereje van. Az ige megőriz bennünket a hamis tanítástól. Az ige megőriz bennünket a tév tanítástól. Az Isten kijelentése szava megőriz minket még a kísértéstől is. Emlékszünk arra, amikor a mi úrunkat a sátán megkísértette. Jézus 40 napot eltöltött étlen szomjan a pusztába, azután a lélek magára hagyta őt, és jött a sátán megkísértve. És Jézus mind a három kísértő szóra így kezdte feleletét. Mert meg van írva, és mondta az igét. Mert meg van írva. A sátán pedig takarodott. Kénytelen volt megadni magát Isten kijelentésével szemben, Isten igéjével szemben. Így őriz meg bennünket, testvérek, ma is Isten igéje, Isten szava a hit útján, az örök élet útján. Szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Most áttérek a Szentlélekre. Itt előjáróba hadd szögezzem mindjárt, hogy a Szentlélek a Szent Háromság Egyisten harmadik személye. Ez nagyon fontos. Tehát a Szentlélek nem egy személytelen isteni erő, nem egy titokzatos fuvallat, nem egy különös energia áramlás, hanem maga az élő Isten. Ezt fogadjuk el. Jézus Krisztus maga mondta a samáriai asszonynak ott a kútnál, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Az egész Szentírás úgy beszél a Szent Lélekről, mint isteni szeméről. Egyes szám harmadik szemében. Nem akarok belebocsátkozni a Szent Háromság tanba, mert az hosszú lenne, és lehet, hogy még nehezen keverednék ki belőle, de egy találó megfogalmazás szerint megragadhatjuk a lényegét. Eszerint az Atya Isten felettünk, a Fiú Isten velünk, és a Szentlélek pedig Isten bennünk. A Szentlélek tehát isteni személy. Térjünk vissza most az ige és a Szentlélek kapcsolatára. Az igéről, az Isten kijelentéséről sohasem beszélhetünk úgy, sohasem gondolkodhatunk úgy, hogy elfeledkezünk a Szentlélekről. Szentlélek nélkül az ember nem lehet se szent, se lelki. Az ige csak akkor lesz élő és ható az életembe, ha a Szentlélek azzá teszi. Olyan szomorú az, amikor testvérek számára az Isten igéje unalmas, kopott, elvont, filozófikus, semmit mondó, száraz, üres. Egyszer valaki azt mondta, azért nem szeret református Isten tiszteletre járni, mert ott olyan sokat beszél a lelkész, annyit beszélnek, hogy az már megterhelő. Bizony testvérek, akinek a Szentlélek Isten valósága hiányzik az életéből, annak a számára Isten igéje mindig csak unalmas, kopott és megterhelő marad. Nem érti Isten igéjét, csak a fülével hallja, a szívéig nem jut el. Nagy különbség van a között, hogyha valaki egy igét kívülről tud, vagy belülről is tud, mert érti már, átélte már. A Szentlélek Isten mindig Jézus Krisztus személyéről tesz bizonyságot. Ez annyit jelent, hogy aki az ige folytán a Szentlélekkel betöltekezett, az már újjászületett, megtért ember, Jézusi ember. Elfogadta a Jézusi váltságmű ajándékát, a bűnbocsánatot. Többé már nem ő él, és nem ő cselekszik, hanem a Szentlélek által benne munkálkodó, benne jelenlévő Krisztus. A Szentlélek tehát a Krisztusi lelkület megvalósítója bennem, az ige, az Isten kijelentése által. János evangélium a 16. fejezetében, ott az elején arról olvasunk, hogy Jézus Krisztus elbúcsúzik az ő tanítványaitól. Nem azt olvasjuk, hogy Jézus azt mondta volna az övéinek, most elmegyek, de itt hagyok nektek egy iratot, egy szent könyvet, abban mindent megtaláltok, amire csak szükségetek van. Műveljétek ki magatokat abból, és majd eligazodtok ebben a világban. Nem ezt mondta Jézus. Azt mondta, elmegyek, de nem hagylak titeket árvákul, hanem elküldöm az én szent lelkemet, az igazság lelket, az igazság lelkét, aki el fog vezetni benneteket az igazság, a teljes igazság megismerésére. Krisztusban szeretett testvéreim, legyen a mi imádságunk Szentlélekért való esedezés. Kérjük csendes imádságunkban otthon, vagy itt a gyülekezet közösségében, meg is fogjuk tenni az igehirdetés után, hogy a Szentlélek töltse be a mi szívünket, a mi életünket. Oltsa belénk az Isten igéjét, hogy ne csak hallgatói legyünk annak, hanem megtartói, megértői, megtartói és megcselekvői is. Olvastam egy ifjú lelkészről, aki nagyon vágyott arra, hogy most már ne csak ő beszéljen Jézusról, hanem egyszer Jézus beszéljen ő rajta keresztül, ő általa. Minden lelkésznek ez a vágya, úgy hiszem, úgy gondolom, sőt, minden Isten gyermekének, aki szolgál, hogy Jézus szóljon rajta keresztül. Ez az ifjú lelkész is azért imádkozott, azért fohászkodott, most már ne ő beszéljen Jézusról, hanem Jézus beszéljen rajta keresztül. Imádkozott, fohászkodott, és várta a fordulatot, a csodát. Nem történt azonban semmi. Hiába minden. Megkérdezte az idősebb lelkész kollégáját, hogy mit évő legyen. Úgy szeretné, hogyha ez a lelki töltet ott lenne az ő szolgálatai mögött. Azt mondta idősebb lelkész kollégája, kértél már szent lelket? Mert tudod, hogy Jézus Krisztus a Lukács evangélium a 11. fejezetében azt mondja, hogy az Atya azoknak adja a szent lelket, akik kérik tőle. Kértem szent lelket, mondta az ifjú lelkész, kértem szent lelket, de nem történt semmi. Az idősebbik, és meg is köszönted, miután kérted? Azt nem. Csodálkozott a lelkész, az ifjú lelkész, kértem, és vártam a szent lelket, hogy majd valami történik, majd valamit érezni fogok, majd valami áthatja az én lelkemet, de semmi. Erre azt felelte az idős lelkész, ez az egész beszélgetés tanulsága. Ne érzésekre várj, hanem az előre megköszönt szent lélekre, és hogy megkaptad-e, azt majd azok fogják érezni, akiknek szolgálsz, akiknek hirdeted az evangéliumot. A Szentlélek sohasem adja magát elvontan, hanem csak menet közben azoknak, akik kitartóan kérik, megköszönik, és tüstént el is indulnak vele mások felé. Hogyan hallhatom ma meg Isten hangját, hogyan szól ma, hogyan beszél velem, hogyan vezeti Isten az ő választottait a mai világban, összefoglalom, az ige és a szent lélek által. Vigyázzunk testvérek, hogy ez a kettő ne váljon külön egymástól. Hogyha csak az igére koncentrálok, és a szent lelket nem hívom segítségül, nem köszönöm azt meg, hogyha csak az igére koncentrálok, akkor könnyen farizeussá válhatok. Könnyen ítélkező emberré lehetek, hűvös racionalistává. Hogyha pedig csak a Szentlélekre összpontosítok, és az igét, az Isten kijelentését figyelmen kívül hagyom, akkor könnyen rajongóvá lehetek. Könnyen az érzelmi felfűtöttség állapotába kerülhetek. Ige és Szentlélek. Az Ige és Szentlélek egysége vezesse hitünket, egész életünket, tudva, hogy a belénk oltott Ige meg tudja tartani a lelkünket, és akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Végezetül egy rövidke verset hadd olvassak föl, nem tudom, hogy ki írta, nem tudom, hogy mi a címe, találtam, pont idevág. Az ige lélek nélkül csontváz, a lélek ige nélkül az űrben levegő megfoghatatlan délibáb. Jézus szent lélek nélkül ideál, példakép csupán. A lélek az, aki megelevenít. Általa Jézus megváltó, feltámadott, élő Úr. Az írott ige élet lesz. Jövel megelevenítő, megújító Szentlélek. Amen. Válaszoljunk Urunk szavára énekszóval a 455. dicséretünk első verszakát énekeljük el. A 455. dicséretünk első verszakát: testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. E földi pusztaságban megállni nagy veszély. Szentlélek Isten, jöjj a mi szívünkbe, jöjj a mi életünkbe, és hazd át azt egészen. Köszönjük neked, mennyei atyánk, az igéket. Köszönjük, Urunk, hogy az ige által a valósággal szembesítesz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy a valóság nem is olyan, mint amilyennek mi sokszor azt félve reméljük, hisszük. Hiszen ott van az evangélium, a jó hír, a szabadulás lehetősége. Hogy elküldted a te egyszülött fiadat ebbe a világba, és ő magára véve a mi bűneinket meghalt azokért. És harmadnap föltámadt, és később fölment a mennybe. Köszönjük neked, Urunk, hogy az evangélium mindnyájunkhoz szól, mindnyájunkra érvényes személyesen. Szeretnénk elfogadni, Urunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy az igének nem csak pusztán olvasói lehetünk, úgy, ahogy olvasunk bármilyen másféle könyvből. Az ige a te szavad, a te beszéded, a te kijelentésedet, üzenetedet tartalmazza. Urunk, úgy szeretnénk, hogyha nem csak a fülünkkel hallanánk, ha nem csak úgy mondanánk, hanem belülről értenénk és megélnénk az ige üzenetét. Jövel, Szentlélek, Úristen, és töltsd be a mi szívünket, töltsd be a mi életünket. Köszönjük neked, hogy nem hagytál bennünket magunkra, Urunk, egy könyvvel, a te kijelentéseiddel, hanem a Szentlélek által itt vagy közöttünk, élővé és hatóvá teszed a te beszédedet közöttünk. Fohászkodunk te hozzád, mennyei atyánk, hogy áld meg a mi gyülekezetünket, hadd lehessünk minél többen, akik üdvözülünk, akik kegyelemmel vagyunk teljesek. Fohászkodunk te hozzád, Urunk, a mi betegeinkért, kérünk téged a középkorú generációért, a fiatalokért, a kicsikért, de te eléd hozzuk, Urunk, a betegeinket is, a gyászolókat is. Te könyörülj rajtuk, te adj vigasztalást igéden és szent lelkeden keresztül az ő számukra is. Fohászkodunk, Urunk, a mi népünkért, nemzetünkért. Fohászkodunk, Urunk, ezért az egész világért. Könyörülj meg rajtunk, áldj meg bennünket, és maradj mi velünk. Köszönjük igédet, köszönjük üzenetedet, szavadat, forgasd a mi szívünkbe, a mi elménkbe, hadd váljék életté szent lelked által. Szent háromság egyisten, áldjuk, magasztaljuk és dicsérjük a te nagy nevedet. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. A Reán következő hét az egyetemes ima hét alkalma hete lesz. Ökumenikus imahét, másképpen szólva, elmondom, hogy az egyes napokon melyik templomban leszünk, és kik lesznek az igehirdetők. Ezek a ökumenikus istentiszteleti alkalmak minden este 6 órai kezdettel kezdődnek. Az első alkalom január 22-én, holnap este 6 órakor a görög katolikus templomban lesz, és itt Durkó István baptista lelki pásztor testvérünk fog szolgálni. Kedden az evangélikus templomban leszünk, ahol Varga János plébános úr szolgál. Szerdán az evangélikus templomban leszünk megint, itt Vereckei András görög katolikus lelkész fog szolgálni. Csütörtökön, január 25-én itt a református templomban nálunk Endrefi Géza evangélikus lelki pásztor testvérünk, és végül pénteken a római katolikus templomban tiszteletes asszonyunk fogja hirdetni közöttünk az igét. Az előttünk álló héten lesznek még gyülekezeti alkalmak is, szerdán délelőtt 9 órától nyugdíjas délelőtt lesz. Pénteken délután 5 órától konfirmációs óra, vasárnap délelőtt 10 órakor pedig a szokott rend szerint itt a templomban Isten tiszteletet tartunk, ezzel egy időben pedig gyermek óra lesz. Arra kérem a presbiter testvéreket, hogy Isten tisztelet után maradjunk együtt, legyünk itt, ne menjünk, ne siessünk el. Meghívót kaptunk az Észak-Pesti Református Egyházmegye Esperesi Hivatalából. Így szól a meghívó. Április 16-a és 20-a és április 23 és 27-e között egyház megyei presbiteri és gyülekezeti munkás konferencia lesz Csendeshét Mátraházán, a megújult üdülőben. A részletekről a lelkészi hivatalban lehet tájékozódni. Keresünk még mindig a templom tisztítására, a templomi helyiségek takarítására testvéreket. Aki úgy gondolja, hogy szívesen jönne, nagy szolgálatot tesz, azt örömmel fogadjuk. Egyúttal meg is köszönjük azoknak a testvéreknek a szolgálatát, akik hétről hétre eljönnek, és hát lehetővé teszik nekünk azt, hogy itt a templomban szép környezetben, tiszta körülmények között tarthassuk Isten tiszteletünket. Tehát keresünk még testvéreket. A Bármadas Református Általános Iskola felvételt hirdet a 2007-es tanévre elsősök számára. Ha van ismeretségi körünkbe, családunkba olyan gyermek, aki most készül iskolába, és úgy gondoljuk, hogy református oktatásban részesülne, annak jó alkalom. Hívjuk és várjuk ezeknek a szülőknek, nagyszülőknek, rokonoknak, ismerősöknek a jelentkezését. További információt a lelkészi hivatalban kaphatnak. Az iratterjesztésre is hadd hívjam föl a testvérek figyelmét. Ne felejtsük el soha, ahogy kilépünk a templomból, vessünk egy pillantást jobb oldalra, jobbnál jobb könyveket találhatunk, vásároljunk, vigyünk magunkkal. A Leprások Világnapján, január 28-án, vasárnap, 4 órakor a Pasaréti Református Templomban jótékonysági rendezvény lesz a lepra misszió javára. Erről az eseményről is ott, ha jól tudom, a kiáratnál elhelyeztünk egy plakátot. Nézzük meg, vigyük magunkkal. Végezetül mindig a végére hagyjuk, pedig az egyik legfontosabb hirdetés, az adakozás. A múlt heti persejpénz 32.020 forint volt, köszönjük a testvéreknek az adományaikat, és ne felejtsük el, mondtam, hogy fontos, Isten szereti a jókedvű adakozókat. Végezetül a megkezdett 455. dicséretünket énekeljük, a 7., 8. és 9. versszakokat. A 455. dicséretünk 7., 8., 9. versszakait énekeljük. Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős. Hordjuk, emeljük önként, kín gyöngessége győz. Tartsunk jól össze hát, tudjunk utolsók lenni, a bajt vállunkra venni e földi életen át. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat a Jézus Krisztus által. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.